Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 298. dicséret első versét, Jézus Krisztus népe nagy vígan. Elfoglalva, folytassuk Isten dicsőítését, énekelve a már megkezdett dicséretet, annak egészen a 6. verséig. A 2. vers így kezdődik: a sátán tett rám rabigát, és már halálba vesztem. Hajtsunk a fejünket, de emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te hatalmadért, a te erődért, amivel világot teremtettél, amivel azt fenntartod, és ahogyan kegyelmed által felhozod a napodat jókra és gonoszokra egyaránt. Köszönjük azt, hogy úgy lehetünk itt ma, mint a te néped, gyülekezeted, akikkel szövetségre léptél, akiket a magadéinak nevezel, tulajdonodnak tartasz és egyen-egyenként névről ismersz. Köszönjük azt, hogy úgy lehetünk itt, mint akiknek küldetése is van ebben a földi életben, hogy megmutassuk a világnak, hogy te milyen csodálatos Isten vagy, hogy közvetítsük azt az üzenetet, hogy te az emberiséget meg akarod menteni, és jó szándékkal vagy felénk. Kérünk azért, hogy ma, ha az igét halljuk, hadd tudjunk ahhoz fordulni figyelemmel, őszinteséggel, alázattal, hogy az a szívünkben, értelmünkben megfogadjon, minket formáljon, és aztán gyümölcsöt teremjen. Urunk, szeretnénk engedni a te kezednek, amikor formálni akarod a mi világnézetünket, szívünket, indulatainkat. Kérünk azért, hogy most így légy itt közöttünk, és hadd hozzuk eléd azt is, amiből jövünk. Ki tudja, milyen napi gondjainkból, fáradtságból, terhekből, vagy éppen örömökből. Kérünk azért, hogy te fogd meg, ragad meg a figyelmünket a szent lelked által, hogy kapaszkodjunk bele az igébe, hogy kapaszkodjunk beléd, hogy a szívünk induljon a te neved imádására és dicsőítésére. Így köszönjük, hogy az éneklés által megérkezhettünk már a jelenlétedbe. Kérünk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg a könyörgésünket, és szólíts meg minket a mai napon is. Amen. Istennek igéjét az Efézus beliekhez írott levélből olvasom, annak a 6. fejezetéből a 10. verstől a 13. versig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Bevezetésképpen azt szeretném kérdezni, hogy vajon tudjuk-e, hogy minek a megelőző, bevezető, felvezető 3 verse ez? Az efézusi levélben mi következik ezután? Milyen felsorolás? Mi ez a fegyverzet? Ismerjük, ugye? Vannak különböző elemei, hallottunk erről valószínűleg a gyülekezetben is többször tanítást. Én most szeretnék erről indítani egy sorozatot, ez lesz az első igehirdetése ennek a sorozatnak. Most egy alapvetést fogunk végezni tulajdonképpen, hogy mi ez a fegyverzet, tehát mit rejt a kép, mi van a kép mögött, mi az a tartalom, amit itt csomagolt be Pál apostol, hogy miért van erre szükség, erre a fegyverzet, hogy miért kell felöltözni, és azt is meg fogjuk nézni, hogy mit tanít a Biblia a sátánról, a sátán mesterkedéseiről, és egy kicsit azt is körbejárjuk, hogy ezzel ma miért nehéz kezdenünk bármit is. Ezekre fogunk főként figyelni, és aztán majd a következő alkalmakon egyesével a fegyverzet különböző elemeire. Tehát először is nézzük meg a képet. Maga a kép az igen egyszerű. Van egy fegyverzet, egy harci páncél tulajdonképpen, amit egy katona vesz fel, mint egy egyenruhát, ennek különböző részei vannak, van egy öv, van egy melvért, van sarú, tehát valami a lábra, van pajzs, van kard, és van egy sisak, ami megvédi a fejet. Elég tiszta sor, biztos láttunk már különböző filmeket, olvastunk könyveket, láttunk képeket, illusztrációkat ókori katonákról, akik hasonló módon voltak felfegyverkezve. Az is egyértelmű, hogy a katona ezt nem díszként hordja, hanem egyfelől kifejez vele erőt, másfelől kifejez vele egy országot, egy hatalmat, amit képvisel, és harmadfelől pedig kifejezi vele azt, hogy hajlandó csatába és harcba bocsátkozni annak a bizonyos hatalomnak a védelmében, vagy annak az akaratnak az érvényesítése érdekében. És most jön a neheze. Egy olyan korban élünk, ami nem szereti a katonákat, én nem szereti a harcot, az agresszió minden formájától menekül, és ha valaki már felemeli a hangját, az is borzasztó főbenjáró bűnnek számít. Egy olyan társadalomban élünk, amelyik szemet húny a fölött, hogy rajtunk kívül, a nyugati társadalom nagy részén kívül mi zajlik a világban. De sokszor szemet hunyunk a fölött is, amilyen brutális bűncselekmények vannak ebben az országban. Nem akarjuk látni az erőszakot, nem akarunk hallani róla, és hogyha olyan környezetben élünk, akkor ezt meg is tehetjük. Így aztán, amikor a Biblia elénk hozza azt, hogy öltözzünk fel, mint egy katona, menjünk harcba, akkor ez vagy egyfelől idegen, másfelől meg nem kívánatos. Szóval nem indul meg az emberben a vágy, hogy ezt csinálja. De nézzük meg, hogy mi van a kép mögött. Két nagyon fontos dolgot kell ezzel kapcsolatban megértenünk. Az egyiket azt, hogy maga mi a kép. Az öltözetet maga Pál apostol azonosítja Isten erejével. Azt mondja, hogy ez az öltözet az Isten ereje. Ezt kell a hívő embernek magára vennie, magához vennie. Ebbe kell beleburkolnia az életét. Na és hogyha ezt így mondom, akkor már egyből sokkal inkább vágyunk rá. Hát melyik az a hívő ember, aki Isten erejét ne szeretné látni az életébe? Vagy ne szeretné érezni magán azt, hogy az Isten ereje velem van? Melyikünk ne akarná, hogy az Isten szent lelke intenzíven munkálkodjon az életébe? Hogy segítsen a bűn elleni harcban, hogy segítsen a bizonságtételben, hogy bátrak legyünk, hogy az imádságunknak lássuk az erejét, a gyümölcsét, az eredményét. Hát melyikünk ne szeretné, hogy az Isten ereje ott legyen körülöttünk, rajtunk, bennünk? Vagyis így megfogalmazva, mindannyian vágyunk arra, hogy Isten ereje kézzelfogható legyen, közelségbe legyen, és az életünket védelmezze és megtartsa. Másfelől pedig ennek a képnek van még egy üzenete, amit bármennyire nem szeretjük, és becsukjuk a szemünket, kénytelenek vagyunk, ha nem akarunk naívak lenni, vagy magunkat becsapni, mégis észrevenni. Hogy igen, az univerzumban, amiben élünk, háború zajlik. És ez a háború, ez nem csak az, ami test és vér között zajlik. Igen, a Földön is vannak háborúk. A mai napig zajlanak, lehet, hogy nem épp a mi országunkban, de vannak, és híreit halljuk. Háborúk hírét halljuk. Gonoszság hírét halljuk, és valóban ezektől sokszor megrettenünk. De attól még tény, hogy vannak. És azt tanítja a Biblia, hogy az univerzumban is zajlik egy háború. És ebben a háborúban az egyik fél az Isten és az őt képviselő Jézus Krisztus, és a másik fél pedig a sátán és az ő erői és hatalmai. Tehetünk úgy keresztényként, hogy ezzel nem akarunk szembenézni. De attól még a háború zajlik. Tehetem azt, hogy kikapcsolom a híreket, hogy ne jusson el hozzám az üzenet, hogy a világ bizonyos részein öldökölnek, de attól még igaz marad. Tehát keresztényként el kell döntenünk, hogy szeretnénk-e egy olyan rózsaszín kereszténységben élni, ahol az Isten szeret minket, átölel, gondoskodik rólunk és igazgatja az életünket, vagy pedig szembenézünk azzal a kereszténységgel, amiről a Biblia beszél, ahol bizony minden hívő embernek szerepe és feladata van ebben a lelki háborúban. Mi ennek a háborúnak és harcnak a célja a Biblia tanítása szerint? Tulajdonképpen az emberi lelkeknek a sorsa. az emberi lelkeknek a sorsa. Vagyis az, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel és felnőttekkel, akik ott játszanak kint, nagyon sokszor szemben azon a játszótéren. Az ettől a harctól és ettől a háborútól fog eldőlni. És az a kérdés, hogy keresztényként ebben részt veszünk, vagy nem. Hogyha megismertük az Istent, mint aki megváltó, szabadító, és aki egyedül üdvösséget adhat, akkor kérdés, hogy velük mi lesz, hogyha mi ebben a harcban nem veszünk részt. Ezért azt gondolom, hogy mindenképpen komolyan kell vennünk, nagyon-nagyon komolyan kell vennünk azt, amit a Biblia itt, ezen az ige szakaszon keresztül tanítani akar nekünk. Másfelől nézzük meg azt, hogy a Biblia mit tanít a sátánról és az ő mesterkedéseiről, hiszen ennek a páncélzatnak, ennek a felszerelésnek, Isten erejének az életünkben az a célja, hogy a sátán munkáját és mesterkedéseit meggátolja, és azoknak a keresztény ember ellene tudjon állni. Ez a cél. Ehhez megint szükségünk van egy kis kitérőre, egy kis alapvetésre, hogy megnézzük azt, hogy mi baja van a mai embernek tulajdonképpen a sátánnak az értelmezésével, hogy ki ő, mi ő, hogy mit csinál, hogy csinálja. Ebben jó volna tisztán látni. És az első, amit itt el szeretnék mondani, hogy nem vagyunk mentesek, amikor a Biblia üzenetével találkozunk, a saját kulturális gondolkodásunktól. Ami azt jelenti, hogy a mai ember számára a sátán léte két dolgot jelenthet. Egyfelől vagy egy ijesztő dolognak tűnik, vagyis van egy olyan lelki hatalom, ami láthatatlan, de hatással van rám, hatással van a körülöttem élőkre, de nem tudom ezt az egészet pontosan hova tenni, és ezért tulajdonképpen az egész egy ilyen félelmetes témának tűnik, amiről nem biztos, hogy hallani akarok többet. Másfelől pedig a sátán létezése egyszerűen tűnhet nonsensnek. A mai kultúrában a racionális gyökerekkel rendelkező, gondolkodásból érkező ember számára a sátán létezése nem egy megfogható, valóságosnak tűnő dolog. Azzal sokan megbirkóznak, hogy jó, Isten van, van egy transzcendens lény, aki valamilyen szempontból megismerhető, Isten létezik. És azt gondolná az ember, hogy ha ezzel megbirkóztunk, akkor ebből természetesen következik az, hogy az angyalok, a démonok és a sátán létezését is komolyan fogom venni. De a tapasztalat, beszélgettem emberekkel, sőt még teológus ismerősem is van, aki azt vallja, hogy Krisztusban hisz és újjászületett élete van, de közben azt gondolja a sátánról, hogy ez egy mitológiai abstrakció, ami a gonosznak tulajdonképpen a kifejezésére, a megtestesítésére mutat csak. Vagyis nem hiszi, hogy létező munkálkodó személy, és nem hiszi azt, hogy hatással van rá, vagy a környezetére. Vagyis azért kell erről beszélni, mert ma nem egyértelmű ez a viszonyulásunk. Ha felnőtt keresztényként, nagykorú keresztényként akarunk gondolkodni a témában, akkor ezt a két dolgot kell elkerülnünk. Az egyik az, hogy féljünk a sátántól, hogy mindenben az ő mesterkedését látjuk, és mindent demonizáljunk, és egyfajta keresztény babona legyen úrrá rajtunk, hogy abban biztos a sátán ereje munkálkodik. És akkor az emberben kialakul az, hogy már lát egy bűnös embert, és akkor nem az evangéliumot akarná neki hirdetni, hanem menekül előle, mert hogy ez biztos megszállott, és ilyen és olyan baja van. Tehát van egyfajta ilyen lehetőség, hogy az ember ezt egyfajta keresztény babonává teszi, ahol nem tudja kezelni ezt az egész helyzetet igazán jól. És van egy másik véglet, aki pedig azt mondja, hogy én nem racionális alapokon ezzel nem tudok mit kezdeni. Nem tudok mit kezdeni ezzel. Igen, azt tapasztalom, hogy vannak bűnök, azt tapasztalom, hogy van a földön gonoszság, de ez egy emberi produktum. Nem kell mögé látni valami összeesküvés elméletet, hogy a sátán valami világot, vezérlő dolgot itt működtetne. De nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatban mit tanít a Biblia. Először is azt, hogy bár a fejekben sokszor úgy létezik a világ, mint ami áll a mennyből, ahol Isten és az angyalok élnek, aztán áll a földből, ahol az emberek élnek, és van lentebb a pokol, ahol a sátán és az ő démonai vannak. Ez egy nagyon jó becsapás, mert azt feltételezzük így, hogy a sátán fő munkaterülete a pokolban van, és nem a földön. Ellenben a Biblia azt tanítja a sátánról, hogy ő a világ fejedelme. Azt tanítja róla, hogy ő itt és most munkálkodik minden emberi kultúrában és társadalomban. És határozott céljai vannak. Egy pillanatra kukkantsunk bele az Efézusi levélbe, ahol korábban beszél erről az apostol, a második fejezetben. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. És igen tanulságos ez az ige szakasz, mert arra próbálja felhívni a figyelmünket, hogy minden kultúrában és minden társadalomban, ahol megvalósul egy olyan szellemiség és gondolkodás, ami az Istentől elfordítja az embereket, amögött tulajdonképpen a sátánnak, mint a világ fejedelmének szellemi munkája és magvetése áll. És ha belegondolunk most a nyugati társadalmunkban, hogy hogyan is működik, akkor látjuk ennek a gyümölcseit. Látjuk ennek a gyümölcseit, látjuk abban, amikor az emberiség egy része úgy döntött, hogy az egyetlen elfogadható, értelmes emberhez méltó gondolkodás a racionális kételkedés. Az a kételkedés, amit mindent a tudományosság mérlegére tesz, és ami azon megáll, azt elfogadja, és ami nem, azt nem. És ez tökéletesen talajt adott arra, hogy az ember kételkedjen abban, hogy Isten létezik-e. Talajt adott arra, hogy az ember megvonja a bizalmát a Bibliától, megvonja a bizalmát az Istentől. És ezáltal elvágja magát az üdvösség lehetőségétől. Vagyis minden olyan kulturális gondolat és berendezkedés, amely az embert elfordítja az igétől, és nem odafordítja, tulajdonképpen Isten megismerése ellen szól, és végső renden az ember üdvössége ellen. Onnan lehet fölismerni a sátánnak a munkáját és munkálkodását, hogy a céljait tisztán tudhatjuk a Bibliából. Ez a kettős célja van. Az egyik célja az az, hogy az embert elfordítsa az Istentől. Meggyőzze az embert arról, hogy ne bízzon az Isten szavában, hanem azt megkérdőjelezze, hogy elfordítsa a gondolatomat az Isten gondolatától, hogy fellázítson engem az Isten ellen, hogy legyek büszke, hogy kikérjem magamnak, hogy ne figyeljek rá, hogy vitassam azt is, hogy létezik. A sátán munkája minden kultúrában és társadalomban azt az attitűdöt, ami Istenen túl akar lépni, vagy Istent nem akarja figyelembe venni. Felismerjük-e itt élő keresztényként a saját kultúránkban, hogy mik azok a pontok, ahol Istentől el akar minket fordítani az alapgondolkodásunk? Mik azok, amiket tanítanak nekünk, amik a társadalmunkban teljesen elfogadottnak tűnnek, de közben Isten igéjével merészen szembe mennek? Segítségképpen mondok egy egyszerű példát rá. A vallásos beállítottságom magánügy. Az individualista gondolkodás egyik alapja az, hogy a vallásod az olyan, mint a véleményed, az a tiéd, a magánügyed. Ez nem tartozik másra, és nem is szabad ráerőltetni másra, mert az borzasztóan offenzív és sértő, és hogy jössz ahhoz, hogy meg akarsz győzni valakit arról, amiben hiszel, de nem bizonyított. Ez ma a kultúránkban egy teljesen elfogadható és korrekt attitűdnek számít. De tulajdonképpen egyfelől nem is igaz, Másfelől pedig megint csak arra szolgál, hogy a keresztény embertől elvegye azt a bátorságot, ami a bizonyság tételhez szükséges. Hogy a keresztény embert meggyőzze arról, hogy igen, hát jobb, ha hallgatok, mert mit fognak szólni. De hogyha emlékszünk arra, amit az elején mondtam, hogy háború van, és ez a háború lelkek üdvösségéről szól, akkor mi a fontosabb? A kulturális megfelelésem, vagy az Istennek való megfelelésem, hogy közvetítsem azt az üzenetet, ami lelkeket menthet meg? Mi van egyébként a vallásosság és a vallási meggyőződésünk magánügykérdéssel? Azért nem állja meg a helyét, mert az ember bármilyen pozíciót tölt be, ahol számítanak a meggyőződései, ott azok szerint fog élni, cselekedni és beszélni. Vagyis, ha valaki keresztény, azt látni fogom. Ha valaki igazgatói pozícióba kerül, akkor valószínűleg annak az iskolának a házi rendje máshogy fog kinézni, mint hogyha valaki alapvetően liberális gondolkodású. Értjük, vagyis a beállítottságunk, a meggyőződéseink, a vallásos hozzáállásunk is mind-mind-mind hatnak arra, ahogyan élünk ebben a világban. És amint olyan pozícióba kerül valaki, hogy ez nyilvánvalóvá válik, ott már nem fog menni ez a magánügy dolog. Mindenképpen közügyé válik. Mert mindenképpen közösségeken belül élünk. És az ember a közösségben annak megfelelően fog élni, hogy mit hisz és mit hisz el. Vagyis a hozzáállásom a családhoz, a gyerekneveléshez, a férfi és a női nemi szerepekhez, a hozzáállásom ahhoz, hogy mi etikus és mi nem etikus, a kereszténységemből fog fakadni. Még akkor is, hogyha azt mondom, és azt mondjuk, hogy ez magánügy. De nyilvánvalóvá fog válni minden olyan helyen, ahol közösségi együttélésre van szükség. És mégis olyan könnyen elhisszük ezt a hazugságot, hogy ez magánügy. Aztán miben látható még a sátánnak a mesterkedése? Abban, hogy az emberben rombolja a hitet. A sátánnak mindenkor célja az, hogy megzabálja a hitünket. Hogy elfordítsa a szívemet az Istentől. Hogy helyette bálványokat adjon nekem. Hogy rávegyen arra, hogy megelégedjek valamivel, ami kevesebb, mint az Isten. Vagy megelégedjek valamivel, ami kevesebb annál, amit Isten adni akar nekem. És olyan sokszor van, hogy a sátán megkínál minket tulajdonképpen itt a földön valami jóval, és mi ráharapunk arra a jóra, és mégis az örök életünkbe fog kerülni. Olyan sokan hiszik azt, hogy a gondolkodásuk, a racionális gondolkodásuk mérlegre teheti az Istent, és a mérleg végeredménye az, hogy nem kell hinnem Istenben, de ha Isten léte mégis igaz, akkor ezért el fogsz kározni, és ez borzasztó. Nekünk úgy kell élnünk ebben a világban, hogy lássuk azt, hogy körülöttünk az emberek miért utasítják el az Istent. És próbálnunk kell észrevenni és leépíteni ezeket a gátakat. Isten szent lelkének az ereje által, azáltal, hogy felöltözzük ezt a fegyverzetet, és azáltal, hogy megtanulunk bizonyságot tenni úgy, hogy az Isten ereje áttörje ezeket a gátakat, és lelkeket mentsünk meg ezáltal az örök életre. Ezért vagyunk itt, a Földön. A keresztény ember, amíg itt van a Földön, azért ér, hogy ebben a munkában, ebben a csatában részt vegyen. Olyan sokszor elhisszük azt, hogy ugyanazért vagyunk itt, mint a többi ember, hogy karrierünk legyen, hogy jó családi életünk legyen, hogy betöltsünk valami fajta küldetést, hogy szociálisan hasznosak legyünk, hogy megvalósítjuk az álmainkat, a terveinket, és ezeket a célokat hajtjuk és űzzük, és közben nem vesszük észre, hogy itt lelkek sorsáért háború zajlik. És ugyanazokat a célokat hajtjuk, amit körülöttünk a többi ember. Nem öltözzük fel az Istennek a fegyverzetét, és nem állunk bele a harcba. Hogyan lehet felvenni a fegyverzetet? Még mielőtt majd később belemennénk egyen-egyenként, hogy milyen fegyverek vannak, hogyan lehet felvenni ezt a fegyverzetet? Hogyan lehet Isten erejébe beleöltözni? Hogyan lehet Isten erejét átélni, megtapasztalni, az életünkben egyértelművé tenni, hogy ott van, munkálkodik és árad? Hogyan lehetséges ez? És a válasz abban rejlik, hogy ne fejjel, hanem szívvel fogadjuk az igét. Reformátusoknak gyakran betegsége az, hogy fejhívők. És én teológusként nagyon sokat tapasztaltam az életembe, hogy gyúrták a fejembe a tudást, tanultam, és amikor meg kell élni, akkor kiderül, hogy fejben sokkal több dolog van meg, mint ami a szívben és az életben tényleg működik. És erre nem az a válasz, hogy akkor még többet tanulok, hanem elkezdem hittel valóban magamévá tenni mindazt, amiről a fejemmel már azt gondolom, hogy igaz. Mondok egy egyszerű példát rá. Tudom Istenről, hogy mindenható, és tudom Istenről azt, hogy gondoskodni akar rólam. Na most, ezt a fejem tudja, de teszem azt, egyetemista vagyok, és nem sikerül egy vizsgaidőszak úgy, ahogy terveztem, vagy kibukok az egyetemről, és mondjuk tanultam, tettem bele energiát, és kétségbe esek. Uram, mi lesz most velem? Ez milyen borzalmas, ez megalázó nekem, ez szörnyű, hát nem gondoskodsz rólam, hát nem törődsz velem akkor mégsem. Ugye, van egy dolog, amit fejjel igaznak tartok, és van egy másik dolog, ami a szívemre hat. És kérdés, hogy melyik erősebb? Erősebb-e az a gondolat, hogy ha Isten szeret, akkor sikeresnek kell lennem? Vagy erősebb az a gondolat, hogy az Isten minden körülményem között gondoskodik rólam, még akkor is, hogyha más utat készít nekem, mint amiről én hittem, hogy készít? Nagyon sokszor az valósul meg a keresztények életében, hogy bár tudnak arról, hogy az Isten milyen erős, ez az erő még sincs jelen az életükben azért, mert egyszerűen nem kapaszkodnak bele hittel. Azokba az igazságokba, amiket a szívükévé kéne tenni. És ehhez az segít nagyon sokat, hogyha az ember különböző élethelyzetekben számot vet arról, amit az Istenről tud, és azt magának, mint egy elmondja, hogy aztán ebbe belekapaszkodhasson. Volt egy Richard Baxter nevű puritán prédikátor, aki azt mondta, hogy mindig, amikor a kétségbeesés határán volt, vagy amikor nehéz idők jártak rá, vagy amikor úgy érezte, hogy nem tud úgy haladni dolgokkal, mint ahogy akart volna, szeretett volna és alakadt, akkor elképzelte azt a leghatásosabb prédikátort, akit ismert, és azt a bibliai üzenetet, ami az ő adott helyzetében vigasztalás volt, azt képzeltben prédikáltatta magának. És lehet, hogy megmosolyogtatóan hangzik ez a metódus, de tulajdonképpen azt csinálta, hogy amiről fejjel már elfogadta, hogy igaz, azt alkalmazta a szívére. Alkalmazta a szívére. Ha olvasunk zsoltárokat, azt is, ott is javaslom, hogy nézzük meg, hogy ez hogyan működik. A zsoltárok könyvében, amikor a zsoltárost félelem szorongatja, és van egy vers, amikor mondjuk azt fejezi ki, hogy félek, és a következő versben azt mondja, hogy Uram, de te vagy az én kősziklám, és te vagy az én váram, és nem rendülök meg. Vagyis tudom, hogy milyen Isten, közben az életemben van valami, ami hat rám, ami miatt megremeg a lelkem, és akkor arra emlékszem, hogy Isten milyen, amit tudok róla, amiről hiszem, hogy igaz, és ez felépít. Felépít, felemel, kihoz, megerősít. És ha megnézzük a fegyverzetet, csupa ilyen dolog lesz benne. Azok a dolgok, amiket az Isten a történelemben tett az emberért, amit ha ittel megragadok, akkor azon keresztül Isten ereje áradni kezd az életembe. Az egyik ilyen az üdvösség sisakja. Csak hogy egy példával is éljek. Az üdvösség sisakja, ami védi az embert nagyon sok mindentől, akkor, hogyha hat az életemben az az igazság, hogy az életem bár fizikailag, külsőleg öregszik, fizikailag, külsőleg van egy zenitje, és utána a teljesítő képessége és mindene elkezd romlani, és fizikailag azt látom, hogy az élet muszájból elmúlik előbb vagy utóbb, de aki biztos az üdvösségben, az hiszi és vallja és tudja, mint igazság, hogy vár rá egy olyan élet, ahol tökéletesen megtapasztalhatom az egészséget, ahol tökéletesen megtapasztalhatom a bűn nélküli közösségi együttélést, ahol nem lesz már semmi, ami elrontja azt az életet, amiben most élek. Na most, ha ez valakinek hat az életében, és átformálja az itt és mostját, akkor annak az életében áramlik az Istennek az ereje. És annak az életében a sátán nem fog tudni hatást gyakorolni az uralkodó kulturális igazságokon és gondolatokon keresztül, mint ahogyan teszi. Akkor azt a sátán nem fogja tudni elbizonytalanítani, hogy az Istentől megvonja a bizalmát. Nagyon érdekes volt az, amikor Jézust kísértette a sátán, és Jézus igével válaszolt neki, Isten beszédével. Mert inkább Istenben bízom, mint másban. Gyakoroljuk ezt az életünkbe. Kételkedünk-e azokba a kételjeinkbe, amit Isten felé támasztunk? Tudjátok, az az érdekes, hogy ahhoz, hogy kételkedjek, ahhoz valamit igaznak kell elfogadnom. Vagyis amikor Isten beszédében valamiért kételkedek, akkor gondoljam végig, hogy mi az oka annak a kételynek. Mert az a kétel is valamilyen hiten alapszik, ami ellentétes következtetésre juttat, mint amit az Isten igéje mond. Kételkedjünk a kételjeinkbe. És forduljunk helyette az Isten igéjéhez, ha világlátást, ha világszemléletet akarunk, hogyha az élet küldetéséről akarunk, az élet értelméről akarunk tájékozódni, ha az üdvösség lehetőségéről akarunk tájékozódni, forduljunk az Isten igéjéhez. És igazítsuk ahhoz az életünket. És akkor bele fog áramlani az az isteni erő, ami stabillá, erőssé, boldoggá teszi a keresztény ember életét. Ennek a különböző részeiről fogunk majd hallani a továbbiakban. Most pedig mindenkit szeretnék bátorítani arra, hogy harcban állunk, és jó lenne abban kellő fegyverzetben ott lenni. Milyen rossz nem, hogyha elképzelünk egy tűzoltót, aki kijön civilbe, nem hoz magával se autót, se tömlőt, se felszerelést, se bal. Tehát hogy fog tüzet oltani? Hát úgy, mint én. Hogyha elképzelünk egy programozót, akinek nincsen laptopja és nincsen semmije, hogy fog programozni? Hát sehogy se fog. Keresztényként nem lehet úgy élni, hogy Isten erejét ne akarnánk fölöltözni az életünkre. Kezdjünk el vágyakozni az Isten ereje után, és keresni a helyünket azon a csatatéren, ami körülöttünk van, és amiben nekünk is részünk és feladatunk van. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi Atyán, köszönjük neked azt, hogy lelkét akarsz menteni. Köszönjük azt, hogy mi már megismerhettük a te lélekmentő erődet, hatalmadat az Úr Jézus Krisztus Golgotai keresztjében. Kérünk azért, hogy hadd formálódjon ki bennünk a készség, hogy megkülönböztessük a sátán munkálkodásait a társadalmunkban, a te akaratottól, és hadd tudjuk abban képviselni mindazt, ami felét fordítja az emberek figyelmét. Kérünk azért, hogy nyisd meg a mi szemeinket egyen-egyenként arra, hogy mi a küldetésünk itt a Földön. És könyörgünk azért, hogy hadd lássuk meg azt közösségként is, mint a te néped, akik nem véletlenül vannak itt, hanem céllal. Szeretnénk ebben meglátni saját feladatainkat is, a saját felelősségünket. Szeretnénk felismerni, hogy kihez küldesz minket. Kérünk azért, hogy támaszd bennünk nagyobb hitet a te hatalmas erőd felé, hogy neked van hatalmad megváltoztatni emberi sorsokat, családokat, közösségeket, munkahelyeket, társadalmakat és országokat, hogy ura vagy minden életnek, minden léleknek, a történelem fölött is úr vagy, és a sátánnál minden szinten hatalmasabb, és hogy az Úr Jézus Krisztus győzelmében már meg is mutattad ezt. Szeretnénk, Urunk, olyan keresztények lenni, akiken keresztül áramlik a te erőd, hogy másokat hozzád fordítson, hogy azok is megmenekedhessenek. Támaszd bennünk oldhatatlan vágyat a bizonságtételre, oldhatatlan vágyat másoknak a keresésére. Kérünk azért, hogy mozdíts ki minket abból a sokszor kényelmes hívő életből, amiben beleringatjuk magunkat. Kérlek azért, hogy adj megújulást és ébredést a Szent Lelked ereje által. Hadd legyünk ebben eszközök, szemtanúk. Hadd lehessünk munkatársaid. És köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy neked a mai napig terved mindaz, hogy ezt megcselekedd. Hogy nem csak akkor, amikor az apostol megírta ezt a levelet, hanem most is üzenetes számunkra. Hogy a te hatalmas erőid elérhetőek, hogy az életünkbe munkálkodhatnak és hatnak. Szeretnénk kérni azt, hogy hadd növekedjünk ebben. Szeretnénk kérni azért, hogy majd, ahogy ez a sorozat halad előre, hadd váljon számunkra egyre világosabbá, hogy hogyan tudunk ebben az erőben megerősödni, hogy hogyan tudunk harcba szállni, hogyan lehet győzni, és hogy milyen csodálatos ez a harc és küldetés. És köszönjük azt, hogy a te terveid célhoz érnek, hogy nincs a sátánnak ereje ahhoz, hogy lerontsa a te munkádat, hogy te vagy az erősebb, és hogy te a mi Istenünk vagy. Légy ezért áldott most és mindörökké. Amen. Most egy csendes percben kiki vigye a maga imádságát az Úr elé. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 390. dicséretet. A 390. dicséret első verse így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.